10 óra 15 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste stratégája. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Elég rossz hangulat uralkodott tegnap is az amerikai tőzsdén, ma a távol-keleti kereskedésre is a mínuszok voltak a jellemzők, és most Európa is mínuszban kezd, de most inkább a tényleg rövid távú elemzések előtt nézzük meg egy kicsit hosszabb távon, kifejezetten a fejlett piacokon, Amerikában, Nyugat-Európában. Most hogy látod, hogy lehetne bekategorizálni? Összességében drágák a részvénypiacok, vagy olcsók, és még mindig a beszállási lehetőségek elég jónak tűnnek?
Hát az a helyzet, hogy elég drágának tűnnek, legalábbis az előre mutató pépere értékeltségek alapján. Különben hozzáteszem, hogy ezt nem csak mi mondjuk, vagy meglátjuk, hanem a nagyházak is erre hívták fel a figyelmet. Itt már többször is, de az elmúlt napokban is, például a Morgan Stanley, vagy éppen a Goldman Sachs is erről beszélt, sőt egészen komoly csökkenéseket vizionáltak, ugye elsősorban a Morgan Stanley például az S&P 500 index esetében. Hogyha megnézzük különben, még egyszer mondom, az előremutató paper-en rátákat, akkor azért azt látjuk, hogy bizony nagyon előre szaladtak az értékeltségek. Tehát például a NASDAQ esetében, még mondjuk az átlagos, az elmúlt 20 év, 18 évre visszatekintve az átlagos értékeltség 20 körül van, addig mostanra már 25 felé emelkedett, és már egészen közelíti a 30 körüli 2021 novemberi értéket, ugye amikor csúcson volt az index. Most ugye persze nyilván nincsen csúcson, hát ez azért van, hogy mégis eléggé megközelítette az értékeltséget, mert hogy az eredmény várakozások azok csökkentek. És különben bizonyos értelemben az S&P 500 még ilyen szempontból jobb, hiszen ott mondjuk az átlagos, tehát ez a, mondjuk az, hogy közel 20 éves átlagos értékeltség, az 15 körülnek adódik, és most ilyen 16-17 körül van, miközben ugye másfél évvel ezelőtt, amikor csúcson volt, akkor éppen kicsivel 20 fölött volt, tehát ilyen értelemben az S&P 500-nak az értékeltsége kedvezőbb. Úgyhogy bizony nem olcsók a részvények, legalábbis a tengeren túlon, és ez különben igaz a DAX-ra is, tehát itthon is, vagy itt Európában is azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos 10-es értékeltséghez képest most már, hát ha nem is a 15-öt, de olyan 13 környékén van, tehát itt is a másfél éves csúcs közelében van. És akkor ugye megkérdezheted azt, hogy oké, de hát eddig nem estek, most meg miért estek? Mert hogy egyre inkább jönnek azok az üzenetek a piacról, felmérések, amelyek azt mutatják, hogy ez a kamatemelési ciklus, ez lehet, hogy egy kicsit tovább tart, és magasabb szinten állandósulhatnak a kamatok az inflációs nyomás miatt, és ugye tegnap is volt egy ilyen adat az Egyesült Államokban, az pedig ugye nem más volt, mint az S&P-nek a beszerzési menedzser indexe, ahol például a szolgáltatóipar az konjunktúrába fordult át a felmérés szerint. Igaz, az ipari termelési beszerzési menedzser index, az viszont ugye még mindig a kontrakció tartományában maradt, de az is javult. És ez ennek hatására most már azért azt gondolják a befektetők, hogy júniusig is fennmaradhat a Fed kamatemelés.
Tehát most már kezdik elhinni, hogy a Fed tényleg magasan tarthatja a kamatokat. A kérdés, hogy megint előre fognak majd szaladni a befektetők, azt hiszem így fogalmaztál, megint beárazzák majd a jövőbeli kamatcsökkentéseket, vagy most ez egy tartósabb, kicsit borongósabb hangulatot hoz a részvénypiacokra?
Hát ugye egyelőre még azért olyan nagy tragédia nem történt, de olyan értelemben meg mégis igen, hogy elég sokáig tartották magukat az indexek, elég sokáig emelkedtek, és ugye, hogyha technikai szemmel nézem, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 20-30 napos mozgó átlagok fölött voltak, amik általában azt jelentik, hogy jó állapotban vannak. Viszont azért tegnap azért csúnya nagy pofont kaptak az esésen keresztül, hiszen például az S&P 500 is beesett a 30 napos mozgó átlag alá, ami azt sugallja, hogy a Morgan Stanley víziója, hogy akár 3000 pont környékére is eshet, abból, mintha elkezdődött volna valami. Nem mondom, hogy feltétlenül oda fog esni, de hogy ugye túlértékeltség van, ilyen értelemben a kilátások romlottak, hogy a kamatkörnyezet, a hozamkörnyezet az hosszabban fent maradhat, ez ugye mint úgynevezett trigger, ott van a piacon, és bizony elint. És hogyha még azt is figyelembe veszük, hogy van ez a FOMO effektus, ami ugye miközben a professzionális befektetők már tartózkodnak a piacról, de ugye a háztartások azok, mivel félnek, hogy kimaradnak az emelkedésből, ugye a jó híreket látják, és meg a piac emelkedését látva, ugye fenntartották ezt az emelkedést, de lehet, hogy ez most csak ugyan véget ért, és akkor ez egy valamiféle eladási hullámban csúcsosodhat ki itt a nem túl távoli jövőben.
Akkor ez jellemző a fejlett piacokra, a feltörekvő piacok is hasonlóan mozognak, beleértve a magyar piacot, vagy itt egy kicsit más a tendencia?
Hát itt ugye azért más a helyzet, hát maga a részvénypiac mozgása sajnos nem tud nagyon elszakadni a nagy nemzetközi piacoktól, ugye ahhoz képest tud felül vagy alul teljesíteni, de ott itt azért teljesen más a képlet. Tehát, hogyha megnézzük az értékeltségeket, akkor most például mondjuk a BUX-ot, hogy a BUX az elmúlt 20 évben úgy átlagosan a 10-es előremutató paperen rátán forgott, most inkább az 5-höz van közel. De ugyanígy Varsóban ott valamivel 10 fölött, ilyen 11 fél lehetett, és most ott ilyen 7-8-as paperen rátákat láthatunk. A Prága az, ami legközelebb van az átlagos értékeltséghez, mert ott is egy olyan 11 körüli érték volt az átlag, és most 10-es előremutató paperen rátán forog. Mi következik ebből, hogy egyrészt ezek a piacok nem úgy, mint ahogy a fejlett piacok, ezek nem drágák, hanem olcsónak mondhatók. Ugyanakkor azért nem látunk olyan rettenetes nagy vételi erőt. Ezen belül különben látjuk, hogy Magyarország van legjobban lemaradva, a legalacsonyabb az értékeltsége. Ezt követi például Varsó, és Prága áll legközelebb, legalábbis az átlagos értékeltséghez. Ugye, hogyha így belegondolunk, hogy uniós vitában van Varsó és Budapest, ráadásul Budapesten, minthogyha ez egy kicsit élesebb lenne ez a vita, ugye Varsó például, ugye például itt az ukrajnai ügyben azért konstruktívabb, vagy legalábbis együttműködőbb az Európai Unióval. Látszik, hogy itt van egy szét, míg Prágánban van, ugye ilyen gondok nincsenek, tehát ő náluk az együttműködés az teljesen tökéletes, és ez úgy tűnik, hogy meglátszik a tőzsdéken is. Tehát látszik, hogy ez az értékeltség különbség ez megjelenik. Ugyanakkor azért nagyon fontos, hogy mindegyik piac, ez a feltörekvő piac alulértékelt, és különben ez Kínára is igaz, és például a Hang Seng esetében is, ott is az átlagos értékeltség alatt van egy picivel a piac. Tehát azt lehet mondani, hogy a feltörekvő piacok azok inkább, vagy legalábbis egy része, de szerintem a emlékeink szerint a többi is, inkább alulértékelt, míg a fejlett piacok azok pedig inkább túlértékeltnek tűnnek jelen pillanatban.
mondtad itt a legfontosabb okot, a Budapest és a Varsói tőzsde alul értékeltsége mögött az uniós vitákat. Magyarországon van-e még azért más szempont, amit kiemelnél a tőzsde gyengébb teljesítménye mögött? Itt gondolok különadókra, amelyek akár ugye teljesen váratlan időpillanatban érkeznek, meg arra, hogy itt nagyon magas a kamatszint Magyarországon.
Nagyon jó, amit mondasz. Igen, nálunk egyrészt ugye sokkal magasabb a kamatszint, a hozam környezet. Ennek köszönhetően ugye nyilván a tőkeköltség is nagyobb, és hiába vannak rekorderedmények, ugye ez azért leértékeli a piacot, illetve a különadók, amik bármikor jöhetnek. Legszembetűnőbb példa például ilyen szempontból, vagy az egyik talán legszembetűnőbb, nagyon szembetűnőbb például a Richter esete, hogy az 10-20%-kal a Krika, ugye az egy szlovén gyógyszergyár, és nagyon fontos versenytársa a Richternek, őket szoktuk leginkább összehasonlítani, és az ő értékeltségéhez képest 10-20%-kal alacsonyabban forog, tehát például az idei évre ilyen 8, attól függ, hogy kinek az előrejelzését veszük figyelembe, 8-10 körüli pépere rátán forog, miközben a pessimistábbak között vagyunk, a mi farma elemzőnk az szigorúbb és alacsonyabb eredményt vár, és akkor ott 10-es pépere ráta van, de még az is alacsonyabb, tehát alacsonyabb értékeltséget, mondjuk egy 10%-kal nagyjából alacsonyabb értékeltséget jelent a Krikához képest, miközben ugye a Richter egy innovatív gyógyszergyár, és hogyha visszanézünk az múltba, az elmúlt 10-20 évre, akkor volt olyan, hogy inkább ilyen értékeltségben mondjuk a Richter 80%-kal fölötte forgott a Krikának. Tehát ugye ez egy elég nagy különbség, és a szembetűnővé azóta vált ez az alulértékeltség, vagy növekedett ez a különbség a múlthoz képest lefelé, mikor ugye decemberben a különadót megkapta a Richter, ugye azóta egy elég jelentős csökkenést láthattunk, miközben szerintem az elmúlt 20 évben ilyen alacsony értékeltséget nem láthattunk a cég esetében. Tehát amit mondasz, hogy a különadók azok joggal nagyobb hatást gyakorolnak a részvények árára és értékeltségére, mint amennyi pénzt elvesznek tőlük. Tehát itt is arról van szó, hogy a Richtertől, amit elvesznek, az a 28 milliárd forint nagyjából éven, ebben az elkövetkező két évi 28 milliárd nagyjából a tavalyi és az idei évben, ennél jóval nagyobb mértékű esést szenvedett el a papír, és az a kockázatoknak tudható be különben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elmúlt percében Miró József, az Erste stratégiája volt a Reggeli Monitor vendége, tehát máskor is, további szép napot, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket 12:30-kor.